Kedves testvérek, ahogy már említettem, és Tamás József püspök úrral is beszélgettem erről, egy nagyon érdekes ételszentelés hagyomány alakult ki Csíkszeredában. Azt lehet mondani, hogy a Kárpát-medencében a legnagyobb ételszentelés. Jó magam is többször részt vettem rajta, nagy élmény volt. Ennek a nagyméretű ételszentelésnek az ötlet gazdája dr. Darvas Kozma József, pápai káplán, címzetes esperes, plébános atya, aki Csíkszeredában, a Szentkereszt fő plébánián plébános. Vele készítettem interjút, kértem, beszéljen arról, hogy mit jelent az ételszentelés, de előjáróban a Szent Antal kilencedről is kérdeztem, hiszen itt Erdélyben ez egy nagyon szép hagyomány. Kérem a kedves hallgatókat, vegyünk részt ebben a beszélgetésben. 2-3 Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm Darvas Kozma József atyát, csíkszeredai plébánost. Nagyon örülök, hogy tudunk egy riportot készíteni a kedves Magyarországi Mária Rádió hallgatóknak, és a mostani beszélgetésünk kedd este történik, a kedves hallgatók szerdán fogják, vagyis nekünk a holnapi napon fogják hallgatni ezt a műsort, és még mielőtt arról beszélnénk, amiért fölhívtam Darvas Kozma József atyát, most egy Szent Antal kilenced volt, és ez Magyarországon annyira nem ismert. Kedves Darvas atya, megkérnélek arra, hogy egy pár szóval ismertesd a kedves hallgatóknak, hogy hogyan és miképpen alakult ki, illetve hogy igazából mi is ez a Szent Antal kilenced, amely itt Erdélyben egy nagyon szép szokás.
Szeretettel köszöntöm én is a Magyarországi Mária Rádió hallgatókat, és Szent Antal kilenced, hát a minden kilenced, amelyet szentekhez fűződnek, szentek ünnepe előtt van, hát az első pünköstbe készülve az apostolok Jézus mennybemenetele után 9 napon át együtt voltak, ahogyan az apostolok cselekedetei tanúskodik, és együtt imádkoztak a tanítványok Jézus anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, és várták a Szentlélek eljövetelét. Ezért a szívekben kialakult az egyház elmélkedés során az, hogy egy-egy szent ünnepe előtt, és most mivel tudjuk, hogy január 13-án volt Szent Antalnak a halála, hát ezért az ő halála napja egy keddi nap volt, és ezért a szent ünnep előtt 9 héten át, 9 kedden keresztül Szent Antal közbenjárását kérik a hívek, és ez a Szent Antal kultusz, mondjam úgy, az erdélyi ferences atyáknak a buzgolkodását dicséri, mert Csíkszeredában is még 1950-es években keddi napon Szent Anna, az Úr Jézus nagyanyját kérték a gyermeket váró édesanyákért, keddi napon Szent Annához imádkoztak. A rokonság, akinek a rokonságában ugye valaki várandós volt, a születendő magzatért imádkoztak jó előre, és az édesanyáért is, hogy az Úr Jézus nagyanyja és az édesanyja boldogságos szűzanya legyen közbenjáró, vagy pedig a ferencesek a 60-as, 70-es években nagyobb szabadságot kaptak, és ekkor a Szent Antal kilencszed úgy a plébániális életbe is úgy elterjedt, és megtartjuk. Mindig minden kedden elmélkedés van, Szent Antal valamely erényei tükörként tartjuk magunk előtt, hogy igenis az Úr Jézus követése lehetséges példára Szent Antal, hiszen ő megélte, mi is lelkesedjünk fel, és amit el akarunk érni, valamiért közbenjárását kérjük, hát az erényeit gyakorolva kérjük az ő közbenjárását, mert Jézus Krisztustól meg fogjuk kapni. Hát röviden ennyi a Szent Antal 9-edről, és azt hiszem, hogy minden családnak, minden közösségnek, minden településnek vannak, és pláne most, a nyárvány idején mindannyiunknak vannak olyan gondjaink, amit a tudomány nem old meg, csak Isten segíthet.
Kedves József atya, nagyon szépen köszönjük. Én azt hiszem, hogy így világosabbá válhat a kedves hallgatók számára, hogy itt ez a szép erdélyi szokás hogyan és miképpen alakult ki. A következő kérdésem, ami miatt igazából kerestelek, egy nagyon szép hagyomány élet föl Csíkszeredában, aminek természetesen megvan a múltja, az ételszentelésnek, a legnagyobb ételszentelésnek a hagyománya Kárpát-medencében, de hogy mi is volt ennek az előzménye, és hogyan alakult ki az, hogy hát már a legutóbbi évben, sajnos ebben az esztendőben nem, de egy évvel ezelőtt legalább 7000-en voltak már azok, akik részt vettek ezen az ételszentelésen. Meg szeretnélek kérni, hogy beszélj arról, hogy hogyan alakult ki, egy kicsit milyen a múltja itt Székelyföldön, és hogy milyen élmények kapcsolódnak ehhez.
Köszönöm a lehetőséget az ételszentelésről. Hát egyházunkban ez egyetemes volt, hogy készülünk mindig a húsvétra, és 40 napos ugye bőjt következik, a vasárnapok azok nem bőjti napok, és hambazó szerdától húsvétig, és a Szent István, Szent László törvényei, majd utána a különböző sinatok, hát meghatározták a Kárpát-medencébe a magyarságnak is a nagybőjti, mondjam úgy, magatartását, életvitelét, zsíros nem ettek, sok-sok mindent úgy megmondtak maguktól, és a nagybőjtben nem csak bőjt töltek, hanem imádkoztak, jó cselekedetek, alamizsna osztás, és a legfontosabb volt mindez a lelki megújulásért, a lelki megtisztulásért tették, bűnbánatot tartottak, Szent Jónást végeztek, Szent Áldozáshoz járultak, és az nagy ünnepen, húsvét vasárnapján, hát ezt meg kell ünnepelni, akárcsak karácsonyt is, ugye, akkor a legjobb falatokat teszik elő, és mivel annyi hosszú időn át bőjtöltek, 6,5 héten át, akkor ne a zsíros ételek, az úgynevezett kókonya, vagy a szenteltetet azért készítettek, hogy megáldották, hogy ebből mérsékelten tudjanak enni, a gyomrukat és egészségüket ne veszélyeztesse, és mivel szentelmény, hát ezért arra is vigyáztak, hogy ezen különösen Isten áldása van rajta, és fegyelmezetten étkeztek, és ha netalán egy morzsa leesett, akkor arra darabra nagy tisztelettel vigyáztak, és amit nem tudtak megenni, és itt a bárány csontjára is gondolok, ugye, akkor azt tűzben elégették. Régi húsvéti eledeink közé tartozott a tojás is, részben azért, mert Jézus föltámadására emlékeztet, hogy a csibe is a tojásból ugye ki kell, Jézus pedig a sírjából kelt föl, a bárány pedig Jézus áldozatára emlékeztetett. Hát volt a szenteltetetben ugye kalács, tettek bort is, különböző finomságot, és azt a füles kosárba, ugye a kókonyás kosárba hímzett terítővel, abrosszal takarták le, és ez az új asszonyoknak mindig első feladatai közé tartozott, hogy elkészítsék ezt a terítőt, és a templomba siettek. Hát Csíkban a Csíkszereda hát nem is olyan árpádkori, annyira árpádkori település, mert 1300-as évek közepén alakult, ugyanis Csíkban a székelyek Szent László óta jelen vannak, hiszen a Skúz-Kun besenyő támadás idején Szent László telepíti itt a keleti Kárpátok lejtőire, és Csíkba is így kerültek, és épülnek templomok, ugyanakkor kőtemplomok is, és ezeket ontották meg később a törökök 1421 és 32-es támadásakor, de Csíkszereda létrejötte, minden székely széknek Károly Robert uralkodás alatt megvolt a maga vásáros helye, és Csíkba többször betörtek keletről a tatárok, az aranyhorda nyugati ulusza, ugye, része, és ezek a szarmata síkságon az Etel közve, vagy a mai Moldva és Ukrajna területén, az Azovi tenger fele azon a részen tanyáztak, és nagyon jól tudták, hogy mikor van itt négyszer Csíkban ilyen országos vásár, és akkor rabolni mindig betörtek, és ekkor az alcsíkiak megvetették a lábukat, és azt mondták, többé nem mennek a régi vásáros helyre, és akkor Csíkzsögöt határából kiszakították a szerdanapi piacot, és így született Szereda, Csíkszereda. És azóta a hagyomány töretlen, hiszen kívánsága volt, idegen nem költözhetett be, és csak a tőzsgyökeresek lakhattak itt, és 1871-ben, vagy 76-ban, bocsánat, megszüntették a székes székeket, és akkor Csík vármegye székhelye lett, és ekkor Csíkszereda nagy fejlődésnek indult, de megtartották kezdetű a húsvéti szokásokat. A 80-as években és a kommunista időben is a templom körül az utcák mindig tele voltak, elhozták a szenteltetni valót, a templom melletti plébánia kertje is tele volt, alig lehetett a kosarak között járni, és mikor 2000-ben ide kerültem Csíkszeredába, hát a karácsonyt is, a húsvétot is a városi szakszervezetek művelődési házába tartottuk meg, ahová 2500-3000 ember befért, kihangosítottuk ott a teret is, és 2001-ben itt tartottuk a város főterén az étel szentelést, megkezdtük a művelődési ház előtti résznél a megye háza felé, sorokat alkottak, és a székely ember katona nemzet. Mindig a határvédéssel ugye el volt foglalva, és a gyermekek bizony azt szokták mondani, mit csinál a székely gyermek a nagyszünetbe, az iskolába, hát fenni a bicskáját. Vagyis készül mindig, harcra készen legyen, hát ilyen volt a székely katona nemzet, szereti a rendet, a fegyelmet, és lassan másokat is annyira megragadott, hogy a nem katolikusok is, és itt értem a protestáns testvéreinket, hogy ők is eljöttek megáldatni az ételeiket. A püspök atyát kértem föl arra, hogy szóljon a hívekhez, egy rövid ige hirdetés, és megáldott az eledeleket, és utána mi papok, 8-an vagy 9-en, vagy volt, amikor 10-en is, két sor között úgy vonult mindenik pap, és két oldalt, ugye szentelt vízzel is meghintettük a kosarakat, és a végén, az áldás után elénekeljük a magyar himnusz, a nemzet imánkat, és a székely himnusz, és 5 perc alatt utána már üres volt a tér, kiürül. Hát 2017-ben akkor megszámoltuk, hogy több mint 7000-en voltak, utána például a tavaly már 10000 fölött voltak, hát a hívek, akik eljöttek, és ennek egyfajta ilyen közösségteremtő, társadalmi, egyházi, családi és ökumenikus jellege is van, és habár az idén nem tudtunk a térre kimenni, de a millenniumi templomban, amit Makovecz Imre tervezett az angyalos templomba, püspök atyánk onnan közvetítettük, megtartotta az étel szentelést, és a Mária Rádió, az Erdély Mária Rádió, továbbá a templom.ro gyulafehérvári érsekség is közvetítette, Facebookok, hát mondjam úgy, hogy nem volt látványos, de több mint 200 ezeren kapcsolódtak be ebbe a néma és leszűkült, ugye, karanténos étesszentelésbe.
Én is megnéztem, és nagyon megrendítő volt, hiszen hát valóságban is részt vehettem ezen a ételszentelésen, és most így a képernyőn keresztül láttam, és bizony érdekes volt, hogy milyen sokan csatlakoztak. Hát nagyon szépen köszönöm, kedves atya, hogy ezt elmondtad, és legutolsó kérdésként még azt szeretném megkérdezni, hogy így a karanténos időszakban, itt a járvány alatt, mi az, amit talán szépnek, jónak, vagy legjobbnak tartottál, és mi az, ami számodra a legnehezebb?
Hát számomra öröm volt az, hogy mielőtt a karantént bevezették, mi éltünk a lehetőséggel, és hárman, négyen papok kimentünk a templom előtti térre, mert úgy lehetett sétálni, és az idősek, a 65 év fölöttiek 11 óra és 13 óra között szabad volt neki kijárniuk, és akkor távolabb padokra leültünk a templom, két templom közti téren, és jöttek szentgyónásokat, elvégezték, megáldoztattuk, betartottuk a távolságot is, és két és fél héten át ez így ment, délelőtt 11-től egy óráig, és délután 4-től 5 óráig a munkába járók, és a híveink nagy része így be tudott kapcsolódni, sőt, húsvét hetében 8-adába szintén mindig jöttek gyónók, áldozók, és jöttek, hozták az anyukák, a kisgyerekeket, és azokkal szóba álltunk, hát gondoskodtunk, hogy a gyerekeknek egy kis figyelmességet, ilyen gyümölcs töltető cukorkát kaptak, és akkor úgy elbeszélgettünk, és volt olyan fiúcska, 3 éves, akinek annyira megtetszett a templom és a környéke, hogy azt mondta, hogy tudod, ha én nagy leszek, jó ember leszek, sőt, én pap leszek. És mondtam neki, Kristóf, én nagyon boldog vagyok, mert már tudom, hogy lesz egy utódom, és örömmel halok meg, és már ki is néztem a sírhelyemet, majd aztán számítok rád, hogy te majd itt őrködöl, itt a Hargita és a Csíki havasok között, vigyázol a hívekre, a Jóisten jó népére. Hát ehhez hasonló örömek voltak, és volt olyan is, hogy a szülők elmondták, hogy a gyerekekkel készültek, hogy a szentmisét közvetítettük a Facebookon keresztül, és akkor otthon megnézik, részt vesznek a szentmisén, és akkor így mondták, hogy na, gyerekek, készülünk, mert megyünk szentmisére. És erre a legkisebb, az 5 éves kislány azt mondta, hát ha misére megyünk, akkor szép ruhába kell felöltözni, mert akárhogyan nem mehetünk oda. És akkor eszembe jutott, hát igen, Mórus Tamás is a börtönbe 1535-ben minden vasárnap ünnepi ruhát vett, és a börtönőr rászólt, minek öltözik fel, úgy se látja senki. És azt mondta Mórus Tamás, a Lord Kancellár, én nem az emberekért öltözöm fel, hanem a szent napért, az Úr napjáért. Hát otthon is így kell valahogy bekapcsolódni, és ami fájó, hát nem tudtunk elmenni a betegeinkhez, az első péntekesekhez, és hiányzott a hívő közösség, mert a közösségnek megtartó ereje van, és éppen ezért egyfajta következtetést is levonhatunk. Most nem engedték, hogy templomban nyilvánosan szentmisét tartsunk, hívek jelenlétében. Hát most mindenki kihelyezett, és remélem, hogy mindenkinek volt otthon ideje átgondolni. Ha Isten lehetőséget kínál nekünk, akkor az Úrnapját szentelt meg, azt ki nem iktatjuk az életünkből. Hát ez volt a fájó, de ugyanakkor biztató, hogy minden tél után, minden fagy után fölmelegedés következik, minden tél után tavasz következik, hát legyen az egyháznak húsvéti tavasza a Kárpát-medencébe szerte a világon, főleg itt a Székelyföldön és az anyaországban.
Kedves József atya, nagyon szépen köszönjük ezeket a szavakat, a tanítást, amit hallottunk ebben az időszakban. Nagyon sok áldást kívánunk az elkövetkezendő időszakra a munkádhoz. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, dr. Darvas Kozma József atyával beszélgettem, aki Csíkszeredában a Szentkereszt főplébánián plébános, aki az ételszentelésnek a hagyományát kialakította Csíkszeredában. József atyát 1977-ben szentelték pappá, és többek között Gyergyószent Miklóson teljesített szolgálatot, és volt Csíkszeredában káplán is, éppen ott, ahol most plébános. Utána Nyárádtőre került plébánosnak, és Nyárádtőről került vissza Csíkszeredába, és azóta is a csíkszeredai plébániát vezeti. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Balogh Bernadett.